Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután 5 óra 12 perckor tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai műsor ajánlójában azt írtam címként, hogy Erdély sincs hivatalosan elismerve úgy, mint Székelyföld a hivatalosságok tekintetében. És ezt azért helyeztem így kilátásba, tálaltam ezt a mai beszélgetés témakörét, mivel hogy Kolozsváron ezelőtt egy héttel a március 15-i ünnepségek kapcsán a csendőrség kiemelte azokat az ünneplőket, akik egyébként békésen és meghitten vonultak végig a tömeggel, akiknek a kezében Erdély zászló volt. Ezzel kapcsolatosan több beadványt is megfogalmaztak mind az RMDSZ, mind az Erdély Magyar Nemzeti Tanácsnak a képviselői, sőt, Csoma Botond, Kolozs megyei parlamenti képviselő interpellációt is fogalmazott meg Kármén Daniela Dán belügyminiszter felé. Tehát újabb zászlókérdés borzolgatja a kedélyeket idehaza. Tisztelettel köszöntöm a mai Naprakész műsorban Csoma Botond, Kolozs megyei parlamenti képviselőt, az Alsóház közigazgatási és területrendezési szakbizottságának alelnökét, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
Telefonszámaink, ha kérdésük és hozzászólásuk lesz a mai beszélgetéshez, kérem azt tegyék meg, tehát az elérhetőségek 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34, ez a két telefonszám. SMS-eket a 074 02 74 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt képviselő úr, valamilyen formában reagált a belügyminiszteri tárca vezetője az ön interpellációjára, illetve a korábbi beadványokra?
Tehát még nem reagált a belügyminisztérium, tehát először is megfogalmaztunk egy közös közösen az Erdély Magyar Néppárt megye elnökével, Sors Sándorral aláírtunk egy levelet, és ezt benyújtottuk hétfőn a belügyminisztériumhoz, és én hétfőn délután megfogalmaztam egy interpellációt, amit már regisztráltam a parlamentben, a képviselőházban, de ennek parlamenti plénum előtti szóbeli fenntartása csak jövő héten vagy jövő hét után történik meg, és utána aztán 2-3 hét tulajdonképpen, ameddig válaszol a belügyminisztérium.
A március 15-i ünnepségek megszervezése kapcsán a szervezet ügyvezető alelnöke egyfolytában kapcsolatban állt a rendfenntartókkal, a csendőrség képviselőivel. Itt ellentmondásos információk jelentek meg a sajtóban, de azért tudomásom szerint senki nem jelentette azt ki, hogy az erdélyi zászló az tiltott Romániában. Nos, önöknek milyen információik vannak ezzel kapcsolatosan?
A március 13-án hétfőn, amikor sor került erre a szervezői gyűlésre, ahol ott voltak az RMDSZ képviselői is, nevezetesen Szirmai Zoltán, a kolozsvári szervezetnek az ügyvezető elnöke, a csendőrség azt nyilatkozta, egy kérdéssel kezdte, én nem voltam jelen azon az ülésen, mert én akkor Bukarestben tartózkodtam, megkérdezte a szervezőktől, az RMDSZ képviselőitől, hogy tudnak-e arról, van-e olyan információjuk, hogy valaki az erdélyi zászlóval szeretne részt venni a március 15-i megemlékezésen. De a Cirmai Zoltán elmondta, hogy erről nincs különösebb tudomásuk, nem szoktuk megkérdezni, vagy nincs is erre lehetőségünk nekünk, ugye nem tudjuk, hogy kik vesznek részt személy szerint ezen a megemlékezésen, nincs erről tudomásunk. És akkor a csendőrség folytatta, és Cirmai Zoltánnal közölték, hogy a kolozsvári szervezet ügyvezető elnökeként ő felel a megemlékezés törvényességéért, és hogyha valami történik, akkor őt fogják közvetlenül felelősnek tartani. És azt is hozzátett a csendőrség, hogy szerintük az erdélyi zászló, az tekintve, hogy egy 1918 előtti zászlóról van szó, román ellenes, diszkriminatív, etnikum közi feszültségekre úszít, és hasonló dolgokat állítottak, és szerintük törvénytelen ennek az ászlónak a használata. És felhívták Cimai Zoltánnak a figyelmét, hogy az RMDSZ-nek szervezőként kötelessége azokat a személyeket eltávolítani a megemlékezésről, akik esetleg az erdélyi zászlóval jönnek erre az ünnepségre. Ez volt a hétfői szervezői gyűlésen, és utána került sor ugye arra az incidensre a főtéren, mielőtt bementünk volna a Szent Mihály templomba, ahol ugye sor került az ökumenikus istentiszteletre, a megemlékező istentiszteletre, ott került sor arra az incidensre, amikor elkezdték vegzálni azokat az állampolgárokat, akiknél erdélyi zászló volt. És úgy próbálta beállítani ezt a csendőrség, tehát nem vállalták fel publikusan ezt az álláspontjukat. Tehát ez nagyon kifogásolandós, aggasztó végül is a csendőrség részéről, hogy a március 13-ai véleményét, amelyet kifejtett ezen a szervezői gyűlésen, amely természetesen nem volt sajtónyilvános, ezt a véleményét a csendőrség utána publikusan nem vállalta fel, sőt, mi több, rá akarta kenni az RMDSZ-re és a szervezékre, mint hogyha a szervezőknek lett volna valami gondjuk az erdélyi zászlóval. Miközben ők állították azt, hogy román ellenes, és ilyen értemben alkotmányellenes is. Én személy szerint, én nem voltam jelen, amikor ez az incidens történt, amikor ott a főtéren a Mátyás király szobra mögött, mielőtt bementünk volna a templomba, sor került erre az incidensre az erdélyi zászlók kapcsán. Utána, amikor eljutott hozzám ez az információ, ugye az ünnepséget azt a Petőfi utcában a Biazini szálloda előtt folytattuk, ahol ott került sor a beszédre. Én már a beszédemben is megemlítettem azt, hogy örvendek annak, hogy ilyen sok zászlót láthatok itt a Petőfi utcában, mert az incidens ellenére azért az erdélyi zászlóval fel tudtak jönni a Petőfi utcába a főtérről, tehát az erdélyi zászló ott volt a megemlékezésen a Biazini előtt is, és én a beszédemben szóvá tettem, hogy örvendek annak, hogy láthatok itt magyar zászlót, erdélyi zászlót, székely zászlót és román zászlót is természetesen, és nem értem a csendőrségnek az álláspontját ilyen szempontból, és mi több, nem csak hogy nem értem, nevetségesnek is tartom, hogy azt mondják, hogy ez egy román ellenes zászló, mert azok a szimbólumok, amelyek szerepelnek az erdélyi zászlón, azok szerepelnek Románia címerében is, Románia, hangsúlyozom, aktuális címerében. És még van egy fontos elem ebben a kérdésben. Az erdélyi románok az 1918-as gyulafehérvári nagygyűlésre ezzel a zászlóval mentek, amit a 60-as években a kommunisták a történelmi képeken meghamisítottak, és átfestették ezeket az erdélyi zászlót piros-sárga-kékre. De ezt is tudjuk, erről már több tanulmány is íródott. Tehát hogy lehet, kérdem én a csendőrségtől, vagy akárkitől, egy józan gondolkodású embertől, hogy lehet ilyen körülmények között az erdélyi zászló román ellenes? Na most a címerben, és használták az erdélyi románok is.
Ezt valaki az egyeztetések, engedélyeztetés során valaki kijelentette a hivatalosságok részéről, hogy nem szabad erdélyi zászlót az ünnepségen használni. Igen, mert hogy ez törvény ellenes? Így?
Nem azt mondták, hogy törvény ellenes, azt mondták, hogy román ellenes, és hogy diszkriminációra úszít, és hogy alkotmány ellenes. Persze, ha alkotmányos, akkor evidens azt is jelenti, hogy törvény ellenes. De nem jelöltek meg semmilyen jogalapot arra vonatkozólag, hogy mégis kéne, hogy úgy gondolom, hogy egy jogállamban, még a csendőrség is, tehát nem járhat el önkényesen. Tehát, hogyha valamiről azt mondja, hogy törvénytelen, akkor vagy alkotmányellenes, akkor mégis meg kéne jelölni azt a törvénycikkeit, amely alapján ezt állítja.
De már most tavaly is.
Ilyen törvénycikket nem jelöltek meg, sőt a álságos módon a büntető jegyzőkönyvben, amit ugye a büntetési jegyzőkönyvben, amit kiállítottak ugye ott a helyszínen, a 60-as törvényre hivatkoztak, már pedig arra a cikkelyre, amely azt mondja, hogy azért büntették meg azokat a személyeket, mert nem tartották be, tehát jelzem álságos módon ezt mondja a csendőrség, mert nem tartották be a szervezőknek az utasításait. A szervezőknek semmilyen ilyen jellegű utasítása nem volt. Tehát még egyszer leszeretném szögezni. Sem az RMDSZ-nek, sem másnak, sem jó magam az RMDSZ elnökének, vagy valakinek az RMDSZ-ből semmilyen gondja nincs az erdélyi zászlóval. Ha a csendőrségnek van ilyenszerű gondja, akkor ezt vállalja fel, publikusan nyilatkozom erről, és jelölje meg a jogalapot, aminek értelmében eljár.
Tehát ilyen dolog nem történt?
Elfogadhatatlan az, hogy a csendőrség egy nem publikus ülésen azt mondja, hogy szerintük törvénytelen és alkotmányellenes ugye az erdélyi zászló, utána meg, amikor a közvélemény előtt pedig áthárítja ezt a dolgot a szervezőkre, és a büntetési jegyzőkönyvben pedig a 60-as törvényre hivatkozik, és arra, hogy az illető állampolgárok nem tartották be a szervezőknek az utasításait. Tehát ilyenszerű manipulációt és közönséges hazugság, szerintem ez elfogadhatatlan egy jogállamban.
Innen fogjuk folytatni, hallgatót köszönhetünk a műsorban, üdvözöljük, adásban van, haló.
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Dénes
vagyok, Szepcsán Győrről. Egy megjegyzést szeretnék hozzászólni. A múltkor voltunk Törgőistén a kosárlabda mérkőzésen, és a Széken régió polóját nem engedték be. Egyszerűen azt nem engedték be a meccsre, viszont beengedték azt, aki a hátán volt a másik poló, Románia, Magyarország térképe, a plusz a zászló, ahhozzá sem nem szóltak semmit se. Tehát minket nem engedtek be, le kellett vetközni, stb. Ilyesmi. Na most visszajöttek Tirgulistől visszafelé Szentgyőre, kosárlabda mérkőzésre. Most az itteni rendőrség, hát hogy mondjam, rendőrség, tisztelt szóval mondja rendőrség, minket elkezdett vizsgálni, mintha elkezdtek motozni, mintha nem mondjak egy csúnya szót, mindegy. Tehát azt jelenti, hogy ez az egész dolog nem tőlük indul, hanem utasításra cselekednek. Köszönöm szépen, ennyit
szeretném. Sajnáljuk, hogy így jártak. Óhajta reagálni az elmondottakra, tisztelt képviselő úr.
Hát az bizony, hogy vannak olyan dolgok, amikor tulajdonképpen semmilyen jogalap nélkül bizonyos dolgokat megtiltanak, tehát ezért is fordultam beadványjal a belügyminiszterhez, és interpellációt is, és megfogalmaztam. Utána a különböző két tévéműsorban is ismertettem az RMDS álláspontját ezzel kapcsolatosan. És de a helyzetnek az érdekessége az, hogy például azt is elmondhatom, hogy a csendőrség még nem is konzekvens, mert ugye Dézsen is volt megemlékezés, és ott is felvonultak az erdélyi zászlóval, a csendőrség kísérte úgymond a megemlékezőket, és ott például semmi gond nem volt az erdélyi zászlóval, ott nem is tették szóvá az ügyet. Egy megyén belül is más az álláspont, és más az csendőrségnek a hozzáállása Kolozsváron, és más a hozzáállása Dézsen, tehát ezt se értem.
Nem.
És itt még azt is hozzátenem, hogy az előző években a székely zászlóval volt gond.
Pontosan erre akartam kitérni.
Már mindig ott van a székely zászló is, akkor volt olyan év, amikor a székely zászlót kifogásolták. Tehát ugye mindig minden évben van, most a székely zászló van, nem mondom, a magyar zászló van, nem mondom, most éppen az erdélyi zászló került sorra.
Úgy látszik, hogy változott a hogy célkeresztjük, és mást szemeltek ki. Kérdezzek én...
Igen, parancsoljon.
Miután meghallgatjuk az újabb hallgatónak a kérdését, illetve véleményét, amivel önhöz fordul, üdvözlőjük, adásban van, haló.
Halló, jó napot kívánok!
János, üdvözlők!
János vagyok. A kettős mérce folyik ebbe az országba. Egy pár évvel ezelőtt, amikor a Bukovinába felavattak valami turisztikai létesítményt, ugye volt miniszterelnök, ponta is részt vett, a Bukovina zászlaját használták. Hát én az az érzésem, hogy Bukovinának a zászla is körülbelül egy idős az Erdélynek a zászlajával. Tehát körülbelül egy időből valók. Ha ott nem zavar senkit, itt miért zavar? Tehát ez a kettős mérce, amit alkalmaznak, és még van egy megjegyzésem, hogy a szinte 100 éve tartó rossz lelkiismeretet, amivel kaptak egy nagy ajándékot, és azt nem tudják kellően adminisztrálni, kezelni, ilyen cselekedetekkel nem lehet helyrehozni az a rossz lelkiismeretet. Tehát ők mostan rossz lelkiismeretük által furdalva teszik ezt, amit tesznek, és ha lehet hinni annak, amit az interneten lehet olvasni, hogy állítólag a Versailles, tehát a trianoni szerződésnek van egy záró dokumentuma, ami titkosítva van, hát lehet, hogy ezért idegesek. Köszönöm szépen.
Óhajt-e reagálni, tisztelt képviselő úr?
Én nem gondolom azt, hogy itt különböző záró dokumentumokkal lenne kapcsolatos ez a dolog. Egyetértek, amit a hallgató mondott, hogy igen, tényleg Bukovina zászlóját, a bukovinai zászlót azt használták, akkor, amikor ott volt a miniszterelnök. Egyetértek azzal, hogy itt kettős mérce folyik ebben az országban ilyen szempontból.
Én még annyit tennék hozzá, szívesen, ha megengedi, hogy most zajlott néhány hete, kettő, ha jól emlékszem, kettő, maximum három hete Bukarestben a nagy turisztikai vásár, ott ki volt írva Székelyföld, mint színutcék, hogy ez senkit nem bántott, mindenki, és óriási érdeklődéssel fordultak a lakosok, az érdeklődők a standokhoz, ízlették, tehát ilyen szempontból úgy tűnik, hogy nincs gond. Amikor igen, hivatalos rendezvények vannak, akkor van gond. De kegyen meg egy kényes kérdést. Ha már igen, ez a viszonyulás Kolozsváron, az erdélyi zászlóhoz, akkor a közelmúltban Horváth Anna lemondott alpolgármesterasszony nyilvánosan kihelyezte irodájában az erdélyi zászlót. Esetleg emiatt lehet újabb kellemetlensége a tisztelt kolléganőjének, vagy annyira nem menjünk azért vissza az időben?
Hát én nem menjünk, de ugye ez egy teljesen másik ügy, nem tudom, tehát persze, hogy vannak abszurditások, de azért ez most már egy ilyen teljesen Kafkára hasonlítana ez a dolog, hogyha a Kafkának a Per című írására hasonlítana, hogy ha ebből is gond száll, nem, mint hogyha az eddigi eljárásokban nem azonosítottunk volna bizonyos abszurd elemeket, de most... Nem tudom, tehát én is több helyen is láttam ezt az erdélyi zászlót, és románokkal is beszéltem erről a kérdésről. Amúgy Szabin Germán műsorában voltam, pont március 15-én, március 15-én este meghívós, erről a kérdésről beszéltünk. Tehát érthetetlen tényleg ez a kettős mérce, ami folyik ezzel kapcsolatosan, és sőt, hogy vannak más régiók is az országban, más régiók is rendelkeznek zászlóval, és ugye ott az nem gond, hogyha az erdélyi zászló, akkor attól elkezdenek az ember ilyeneket állít a csendőség, hogy az alkotmány ellenes. Akkor kérdem, én visszakérdezek, hogy akkor Románia címere is alkotmány ellenes? Hogyha ha ott szerepelnek azok a szimbólumok, amelyek az erdélyi zászlón is rajta vannak. Most már a...
Ön egy nagyon fontos szakbizottságnak az alelnöke. A közigazgatási igen, és területrendezési szakbizottságban téma-e a szimbólumok használata? Mert hogy erről is említést tett, hogy különböző megítélések vannak, akár megyénként, és a székely zászlóra is utalt, ugye már bírósági ítéletek teljesen egymást ellentmondóan hangzanak el. Tehát valahogy már tisztázni kéne azt, hogy konkrétan mit lehet, mikor nem.
Igen, egyszer mindenkorra rendezni kéne ezt a törvényt. Még a területrendezési bizottságban, a közigazgatási bizottságban ez még nem került terítékre. Egyszer mindezt ezt rendezni kéne egy egyértelmű szabályozással, amelyet utána ne lehessen úgy értelmezni, vagy abszurd módon értelmezni, és ez egy olyan szabályozás, amely nem ad lehetőséget a kettős mércére.
Igen, hát talán eljön annak is az ideje, amikor végre valahára tiszta vizet lehet önteni a pohárba ilyen szempontból is. Na már most Horváth Annáról említést tettünk a tegnapi kolozsvári városi tanácsi ülésen, benyújtotta lemondását, viszont tudomásom szerint megtartja a városi tanácsosi tisztségét.
Igen, így van.
Olvasom a sajtóban, hogy hivatalos jelöltjük önöknek még nincs, de hát a Szabadság című kolozsmegyei napilap már tudni véli, hogy ki lesz Horváth Anna utódja. Meg tudja erősíteni, vagy sem?
Nem tudom megerősíteni, hát ezek különböző spekulációk jelentek meg ezzel kapcsolatosan van a sajtóban, természetesen a sajtónak ezen ez a funkció, hogy gondolkodik, hogy vagy miért, még döntést nem hoztunk ezzel kapcsolatosan, hogy ki lesz az alpolgármester.
De rövidesen gondolom, hogy dönteniük kell.
Rövidesen dönteni kell, egyszer a városi szervezetnek a válaszmánya kell, hogy egy döntést hozzon, és utána pedig a megyei állandó tanács kell meghozza a végső döntést.
De hát mindenképpen most engedje meg, hogy így sajtósként és ne találgatásokra utaljak, hanem történt egy nagyon fontos eseménysorozata az elmúlt hétvégén itt Székelyföldön, amikor az Igen Aktív Nőszervezet vezetősége többek között azt hangoztatta, hogy egyre több hölgynek kéne szerepet adni az önkormányzatokban. Gondolom, hogy ez azért egy fontos irányvonal, amit valamelyest önöknek is
igen, hát Miklósváron azért elmondhatom, hogy például a múlt mandátumban én mielőtt bekerültem volna a képviselőházba, én 10 évig önkormányzati képviselő voltam Kolozsváron. Elmondhatom, hogy a múlt mandátumban 4 voltunk RMDSZ-esek a frakcióban, a 27 tagú városi tanácsban. Ebből a 4-ből 2 nő volt, aki az alpolgármesteri tisztséget is betöltötte. Tehát én úgy érzem, hogy azért Kolozsváron ennek már régen eleget tettünk ennek a kérésnek. És nyilván, hogy a döntés meghozatalakor ezt is figyelembe vesszük.
Most viszont a jelenlegi állás szerint kiegyenlítettek a férfiak, és 2-2 az arány.
Hát most jelenleg még nem jelöltünk, még ugye jelenleg 5 tanácsosunk van a városi tanácsban, egyel több, mint a múlt mandátumban, de még helyettem még nem került be, még nem jelöltünk, de erre is hamarosan sor fog kerülni a tanácsosi mandátumnak a kiegészítésére, tehát április folyamán ez is rendeződik.
Köszönöm a kiegészítést, ugyanis én átnéztem adás előtt a kolozsvári városi tanács listát, ott van egy üres hely, az tény. Igen, ezek szerint igen, az ön helye az igen, az üres még, hely, még az és én azért mondom, hogy négy név szerepel igen, az RMDSZ részéről, ezért számoltam.
De 5 vagyunk tulajdonképpen, 5, tehát decemberben még 5 voltunk, csak nekem le kellett mondani, hogy a törvény értelmében.
Ez érthető, de hogy nem jelöltek még új embert az ön helyében?
Még nem jelöltünk ennek, ez összeszükésben volt részben az alpolgármesteri tisztségnek a kérdésével is, és ezért nem jelöltünk még új személyt. Áprilisban ez is meg fog történni.
Hát kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Picit visszatérve az egy héttel ezelőtti eseményekre, volt ott még egy érdekesség. Ugyebár sorozatosan az elmúlt években Emil Bock polgármester úr jelen volt ezeken az ünnepségeken, a március 15-i ünnepségeken, idén nem. Felvetődik igen, a kérdés a többnyelvű helységnévtáblák kérdésével kapcsolatosan. Tényleg ez azt magyarázhatja, hogy fellebezésre készül az önkormányzat, mert hogy ön egy közelmúltbeli interjúban azt fejtette ki, hogy nem biztos, hogy fellebez a polgármester.
Így van, nem biztos, hogy fellebez, tehát én többször is találkoztam a polgármesterrel, és beszéltünk erről a kérdésről. Várakozó álláspontra helyezkedett. Azt mondta, hogy amikor kiközlik a végzést és a végzésnek az indoklását, akkor eldönti, és akkor összeülünk, ugye azt mondta, hogy konzultálni fog az RMDSZ-szel is, és elemezni fogja, hogy fellebbez vagy nem. Tehát abban a pillanatban, amikor megvan a végzésnek az, ami most már nagyon időszerű, mert a döntés az már majdnem 30 napja megszületett, úgyhogy már ide ellene kiközölni az indoklást is, és akkor lesz egy döntés ezzel kapcsolatosan. Én ebben a pillanatban csak azt tudom mondani, ugye nem tudok a polgármester úr fejével gondolkodni, de én csak azt tudom mondani, hogy mi azt reméljük, hogy a polgármester nem fellebbezi meg ezt az elsőfokú bírói végzést.
Újabb hallgatót üdvözölhetünk. Halló!
Halló, jó napot kívánok! Manázs Zoltán vagyok, és azt szeretném kérdezni a kolozsvári ügyel kapcsolatban, az erdélyi zászló ügyel kapcsolatban, hogy egy rövid összefoglalót lehetne nyújtani arról, hogy az erdélyi címer, ami ugye 300 éves múlt, legalább 300 éves múltra tekint vissza, hogy abból mikor alakult ki ez az erdélyi zászló, és hogy azt még milyen más tömörülések használják. Tehát használják erdélyi román regionális mozgalmak, vagy ez...
Húha, most nehéz helyzetbe hozta aztán a képviselő urat, mert egyikünk sem szakember, úgy tudom, ebben a kérdésben ide egy történész kéne, egy heraldikus.
Egy heraldikus, egy történész, én sem vagyok egy különösebb szakértője ennek a területnek, így van.
Úgyhogy majd egy külön adásban fogunk erre visszatérni, és elnézését, megértését kérem, hogy ebben a pillanatban ilyen kapus szakmai kérdésekre nem tudunk válaszolni, nem is ez a célja végső soron ennek a műsornak. Érkezett közben 2 kérdés önhöz SMS-ben. Csaba nevű hallgatónk a következőket írja. A zászlóügyel kapcsolatosan csak egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Nem ismerem pontosan a zászlóval kapcsolatos törvényeket Romániában, de a középületekről ezzel ugye sorra vetetik le a székely zászlókat törvényszéki döntések alapján. Most mi lenne, ha minden magyar községben kitennénk a magánházakra a székely, vagy éppen a magyar zászlót? Mindenkit nem tudnának megbírságolni, szerintem, írja Csaba.
Hát ezt a Székelyföldön több helyen láttam, hogy a magánépületekre az a székely zászló ki van téve. Tehát
Misi azt írja, hogy a csendőrség hitelessége eddig sem volt valami magas szintű, főleg a magyar lakosság körében. Most ezzel az újabb hazugságokkal teljesen kinullázták magukat hitelesség szempontjából. Jó, ez így nekik teszi fel a kérdést, Misi nevű hallgatónk.
De nem tudom, hogy nem értem én sem, hogy miért járt el így a csendőrség. Ez egy és soha nem volt semmilyen összetűzés Kolozsváron, vagy senki nem törekedett arra, hogy etnikai feszültségeket szítson. Ez egy méltóság teljes megemlékezés volt. Semmilyen mögöttes célja ennek a rendezvények nem volt. Én nem értem, megmondom őszintén, nem értem ezt a hozzáállást. Kolozsváron az elmúlt években hathatosan javult az etnikum közé viszony, a román-magyar viszony. Ugye itt volt egy nagyon szomorú periódus 1992 és 2004 között, amikor a hírhet Funár volt a polgármester, de azóta úgy érzem, kolozsváriként úgy érzem, hogy nagyon sok mindenben előreléptünk. Persze még vannak régi beidegződések, de úgy érzem, hogy Kolozsvár most már elindult egy olyan úton, amelyről nem lehet visszafordulni abba a funári korszakba, és ezt érzékelem a román közösségnek a hozzáállásán is, és a magyar közösségnek a hozzáállásán is. Természetesen forró fejűek vagy szélsőségesek mindenütt vannak, de itt olyan folyamatok indultak el véleményem szerint, amelyek visszafordíthatatlanok.
Ismét hallgató van a vonalban, üdvözlők, adásban van, haló.
Jó napot kívánok, Lukács vagyok a falváról.
Üdvözlők.
Szeretnék az elnök úrhoz feltenni egy kérdést.
Hallgatjuk.
A zászlóval kapcsolatosan. Akinek kettős állampolgársága van, ahol mit tudnak csinálni, hogyha a magyar zászlót használ?
Jó kérdés.
Nem hiszem, hogy a kettős állampolgárságnak ilyen szempontból relevanciája van, mert végülis a zászló használat az a területiséghez kapcsolódik, nem az állampolgársághoz.
Értem. Köszönöm szépen.
Viszont hallásra, köszönjük, hogy bekapcsolódott. Egy picit a belső viszonyokra fókuszáljunk. Akkor említette azt, hogy 10 évig volt a Kolozsvári Városi Tanácsi Testület tagja. Ez alatt együttműködött, úgymond Emil Bo polgármesterrel. Na most nacionalistának ismerte meg a polgármester urat?
Én nem ismertem meg nacionalistának, meg kell mondanom a polgármester urat. Nyilván voltak olyan kérdések, amelyekben nem értettünk egyet, és itt van ugye ez a tábla, ugye, amely egy nagyon régi igénye a kolozsvári magyar közösségnek, és ezt nem sikerült még mai napig sem orvosolni. En próbálkozás rá, politikai megoldásokban gondolkoztunk, és nem sikerült ezt sajnos politikai eszközökkel megoldani, de ezért beszélek még bizonyos régi beüdegzésekről, de nem feltétlenül a polgármester kapcsán, hanem esetleg a bizonyos választói szegmenseknél megtalálhatóak ezek a régi beidegződések, de én a Bok polgármesterrel kapcsolatosan nem tudnám azt nyilatkozni, hogy egy nacionalista ember lenne. Úgy érzem, hogy az ő regnálása alatt, ha fogalmazhatok így, azért, ahogy az előbb is mondottam, javult a román-magyar viszony. És tekintünk csak az elmúlt 67 évre, ugye a kolozsvári magyar napokra, az egy óriási rendezvényé nőtte ki magát. Ez egy adott pillanatban azt kell mondanom, hogy Kolozsváron elképzelhetetlen volt mondjuk a 90-es években, vagy akár a 2000-es évek elején, hogy egy ilyen méretű magyar sor kerüljön, amelyet a helyi és a megyei önkormányzat azért elég komoly összegekkel finanszíroz, ezt is hozzá kell tennem. Úgyhogy én őszintén mondom, hogy nem igazán helyezkedhetem arra a álláspontra, hogy Bok nacionalista lenne. Viszont ő is számol bizonyos folyamatokkal, gondolom, mérlegel politikusként, és ezért nem tudom talán minden kérdésben megoldást találni.
Ismét hallgató van a vonalban, üdvözöljük, halló!
Halló, jó napot kívánok, László vagyok.
Üdvözöljük.
Azt szeretném én kérdezni először a műsorvezetőtől, hogy ennek a rádióban egymásnak a műsorát, a többi műsort hallgatják.
Igen.
Na jó, akkor a következő kérdés az, hogy most azt szeretném, hogy ezt hogy lehet kezelni, hogy milyen helyzet, hogy hétfőn ebben a műsorban el volt beszélve, hogy hát hogy volt Vásárhelyen, mi volt márciusban, probléma, stb. Egy órával később, én azt hittem, hogy a rádió el van állítva, ugyan ebben a műsorban elhangzik az, egy pillanat.
Értem én, hogy mire utal.
Hogy a kisebbségben, ami mi a magyarság, itt nincs elnyomva semmi tőkálvonás vagy pénzmegvonás, itt az a probléma, hogy a munkavállalók alulképzettek, a vállalkozók tehetségtelenek. És ez nem a riporter alany, hanem a műsorvezető részéről. Ezt tessék nekem, meg én nem értem ezt a dolgot, mert hogy ezt hogy kell ezt érteni, vagy hogy van.
Engedje meg, hogy annyival szögezzük rá is, hogy ez nem a mai műsor, itt a napra kész műsor, a központi téma. Engedje meg, hogy ezzel zárjam le, hogy különbözőek vagyunk, és különböző véleményen vagyunk. Szólásszabadság van, tehát mindenki saját álláspontja szerint vezeti a műsort. Ne vegye rossz néven.
Jó, értem.
Köszönöm a megértését.
Szólásod.
Viszont hallásra újabb hallgató van a vonalban, és kérném, hogy akkor az adás témájához szorítkozzunk. Üdvözlőjük, halló!
Halló, szép jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Kihez van szerencsék?
Udvarerő vagyok, Lajos.
Üdvözlőjük, hallgatjuk.
Tetsz neki hallani?
Hogyne, persze, nagyon jó.
Na, azt akarom mondani, hogy vita ide, vita oda, de önök arra gondoltak-e az életbe, vagy hallottak-e róla, hogy Emil Bok, ő magyar ember. Úgy, ahogy Csolos magyar ember, mert az csalós magyarul, a Bok pedig magyarul Bak. És én megmondom, hogy miért Bak. Azért Bak, mert én jártam Erdélynek különböző részeit, és Kovászna megyébe kerültem egy olyan telepre, ahol kerestem Bak nevezetű egyént, akivel szóba tudtam állni, megláttam, hogy kapun belül, azon a bizonyos KRT-n belül, ahol én kellett keressem azt a Bak nevezetű valakit. Mondom, hogy jó napot kívánok, Bak, nem tudom, Sanyit keresem. Numancselés, nem tudom, és mondom neki megint, hogy Bakot keresem. Á, da, dom, Bok, stíl, stíl, da, numancselés, dom, Bok, fét. Na, úgyhogy ez a kolozári Bak magyarul. Hogyha Csolosról beszélünk, akkor az a Csolos is máramarosi, és az is csalós magyar ember.
Szilágysági származású.
Szilágysági, igen, az is csalós, a másik pedig Bak, stb. Stb. Úgyhogy
köszönjük az
észrevételét. Magyar testvérek csak elrománosították magukat, mert nekik akkor jobban kijött a lépésük, stb. Stb. Úgyhogy ilyen magyar gyerekek vannak, hogy hát mikor kell, akkor magyarok, mikor kell, akkor nem magyarok, sajnos. Ilyen köppenyforgató.
Köszönjük a véleményét. További szép napot kívánunk. Tisztelt képviselő úr, itt most elhangzottak dolgok, amire azt hiszem, hogy hát külön reagálni nem lehet, inkább vélemények voltak. Én viszont azt kérdezném öntől, mert hogy említette, hogy azért vannak a Funár idejéből megmaradt gócok, még hogyha ezeknek a hatása úgy nap mint nap csökken. De van itt egy kényes kérdés. Ki ez a Jon Vasile Céné, aki miatt a román kollégák is önök, mármint a demokrácia érdekében nyílt levelet írtak, és nem azok a liberálisok, akikkel az RMDS városi szinten együttműködésben van, hanem éppen az ellenzék. Tehát a szociáldemokraták is felszólították a városvezetőt, hogy oldja meg a többnyelvű tábláknak a kérdését, most pedig a mentsük meg Romániát szenátorra írt nyílt levelet Emil Boknak, Jon Vasile Céné felügyelő tisztsége ügyében, aki állítólag szabad idejében ultranacionalista, sőt, Gociu szenátor úr fasisztának is nevezte, és akkor hogy tölthet be hivatalosan egy köztisztviselői álláskört a polgármesteri hivatalban? Ezért kérdeztem, hogy nacionalistának ismerte meg Emil Bokot.
Nem, én nem ismertem meg a nacionalizmust. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy minden kérdés meg lenne oldalt. Tehát, csak visszatérnek a táblahűzhöz egy annyira, hogy ott nem csak a szociáldemokraták, hanem a Mencsétek meg Romániát unió is nyilatkozott, és azt mondta, hogy ki kéne már végre tenni. Ugyanúgy, hogy most nyilatkoztak a CNE ügyel kapcsolatosan is. Itt ma mi is nyilatkoztunk, a Kolozsvágyi RMDSZ kiadott egy nyilatkozatot. Tehát nyilván ez a Jonusz CNE úgy ismerik a kolozsváriak, ez is a Funár korszakból itt maradt relikvia, nem tudok másképpen fogalmazni. Tehát a Funár időben, amikor Funár volt a polgármester, azt hiszem, hogy Funárnak volt a kabinetvezetője, az egyik jobb keze volt, és a Napuka News nevű fasiszt a tulajdonosa, és hangsúlyoznám, hogy ez nem egy liberális túlzás, hogy fasiszta. Tehát olyan kijelentései voltak, nem csak a magyarokkal szemben, hanem a zsidókkal szemben is, és más kisebb, amelyek vállalhatatlanok. Amúgy el kell mondanom, hogy ez már felmerült kérdésként, akkor, amikor a holokauszt emlékművet ugye lepleztük le Kolozsváron, és jelen volt. Én akkor megkérdeztem a polgármestertől, hogy azért ez vajon egy jó dolog, hogy éppen van jelen itt, aki azért olyan kijelentéseket tett a zsidó közösségről, amelyek vállalhatatlanok, és már akkor elmondtam, hogy ez nem egy jó üzenet, hogy CNE még mindig itt van a polgármesteri hivatalban. A polgármester úr nekem akkor azt mondta, hogy valakit a véleményéért ugye nem tud kirúgni az állásából, és amúgy köztisztviselő is ez a Jonusz CNE, és a köztisztviselőkre a munkatörvénykönyv azért különböző szabályok szerint lehet elbocsátani egy köztisztviselőt. Most ugye felröppent ez a hír, hogy a kulturális főosztályon valaki nyugdíjba menne, és esetleg CNE-t javasolnak. Én még erre megerősítést így semmilyen formában nem kaptam a polgármesteri hivatalból, hogy ez egy valós szándék volt, vagy csak ez egy felröppent. Minden esetre felröppent ez a hír, és a civil szférában is, meg a politikumban is ugye elég nagy kerekedett ebből, hát vállalhatatlan lenne. Tehát, hogyha ez egy reális szándék, én remélem, hogy nem. Tehát én remélem, hogy ez csak egy, nem tudom, ez csak egy valótlan, vagy egy olyan hír, amelynek remélem, hogy nincs különösebb valóság alapja, de egy olyan városban, amely pályázott a Európai Kulturális Főváros címre. Igaz, hogy nem nyertük el végül a címet, mert Temesvár nyert, de bekerültünk a döntőbe. Egy ilyen városban ahol ugye azért egy gazdag kulturális élettel rendelkezünk, és úgy érzem, hogy ez a magyar kisebbség és a többi kisebbség is, a német, a zsidó kisebbség, vagy a roma kisebbség is hozzájárul ehhez a sokszínűséghez. Egy ilyen városban a kulturális főosztály élére egy olyan személy kerüljön, aki ilyen nyilatkozatai vannak, és meg lehet nézni az elmúlt években a publicisztikáját, amelyet nem csak a Napok a News-on, hanem máshol is publikált írásait. Vállalhatatlan szerintem ez a dolog, de még egyszer hangsúlyozom, hogy remélem, hogy nincs reális alapja ennek a hírnek.
Bárcsak igaza lenne, annál is inkább, mert ki hangsúlyozza azt a viszonyt, úgymond az ön által már említett jó irányba tartó román-magyar viszonyt, és amúgy a közösségi viszony, a közösségi vélemény erejét az is, hogy korábban ez az úriember a diszkrimináció ellenes tanács igazgató tanácsába jelöltette volna magát, és rögtön 20 civil szervezet.
Igen. Pontosan.
Ezt szólt is fel ellene. És igen, most az a dolog, hogy itt a különböző politikai tömörülések is felemelték hangjukat. Igen. Egyrészt a többnyelvű helységnévtáblák, igen. Másrészt pedig ezen.
Igen. Hát ez engem reménnyel tölt el. Tehát, hogy most már a helységnévtábla sem kizárólag magyar ügy, hogy így mondjam. Tehát ez is reménnyel. Tehát reménnyel tölt el, hogy a Szociáldemokrata Párt és az USZ-re is megszólalt ebben az ügyben. Reménnyel tölt el az, hogy a Jonusz CNE kapcsán az esetleges kinevezése kapcsán itt megszólalt a román civil társadalom, a román politikum is megszólalt, és nem csak a magyarok berzenkedtek, hogy így mondjam, időzőjelben. Tehát úgy érzem, hogy ez nekem azt sugallja, hogy azért van remény arra vonatkozólag, hogy itt egy végleges jó viszony alakuljon ki a román és magyar közösség.
Úgy legyen, és hát ilyen szempontból is az az érzésem, és kicsit úgy magunk fele hajlítva a kezünket, hogy e tekintetben is Kolozsvár jócskán lekörözte Bukarestet, mert több szempontból is most már a főváros előtt áll. De végezetül van egy kényes kérdés, mert hogy Kolozsváron is van iskolaügy, akár csak Marosvásárhelyen. Ugye már a brassai Sámuel gimnáziumban a természettudományi osztály kérdése. Na most itt én úgy értem, hogy ön is felszólalt a parlamentben, és az oktatásügyi miniszterhez fordult. Viszont a ellenkező véleményen állnak a főtanfelügyelő helyettessel, mégpedig Török úrral. Tehát mi a helyzet jelen pillanatban végül is a brassai Sámuel elméleti liceum természettudományi osztályában?
Én nem tudom róla, hogy a Török úrnak ellentétes véleménye lenne ebben a kérdésben. Én nem tudom. Itt a főtanfelügyelőnek volt ellentétes véleménye, és a főtanfelügyelőség vezető tanácsának, a Kolozs megyei főtanvezető tanácsának, amelynek természetesen Török Zoltán főtanfelügyelő helyettes is tagja, de egyedüli tagja. Tehát én nem Török Zoltán fogalmazott, hanem a főtanfelügyelőség, ugye itt sor került bizonyos osztálycsökkentésekre, sor került, mert ugye csökkent a gyereklétszám ebben az évben, és akkor az a döntés született, hogy a brassaiban 1/9-et megszüntetnek, de akkor a szülőknek az volt a kérésük, hogy ne a természettudományi osztályt szüntessék meg, hanem a turisztikai osztályt. És ezt a főtanfelügyelőség nem fogadta el, ők azt mondták, hogy be kell tartani bizonyos arányokat az elméleti és a szakmai oktatás között, és hogy ez a magyar oktatásban ez sokkal kisebb, sokkal nagyobb az elméleti oktatás dimenziója a magyar oktatás keretén belül, mint ahogy az a román oktatásnál van. Náluk azt hiszem, hogy 50-50 majdnem, míg a magyar oktatás terén ez 70% az elmélet és 30% a szakoktatás. És akkor erre hivatkozva azt mondták, hogy akkor még rosszabbak lennének az arányok, hogyha a turisztikai osztályt szüntetnék meg, és elutasították ezt a kérést. Ugye ez fellebezést nyújtott be a főtanfelügyelőség döntés ellen az iskola és a minisztériumban. Én interpeláltam a parlamentben, állítólag van egy átirat a minisztériumból a főtanfelügyelőség fele, amelyben azt kéri a minisztérium, hogy értékelje újra az álláspontját, és elemezzék megint ezt a helyzetet. Állítólag pénteken van remény arra, hogy egy új döntés születik a főtanfelügyelőség tanácsában ezzel a kérdéssel kapcsolatosan.
Azért mondom, hogy akkor elnézést kérek, én nem akartam itt külön feszültséget kelteni, de sajtó információra alapoztam, amit mondtam, mert hogy a főtanfelügyelő helyettes Török Zoltán azt iratkozta, hogy most a tanfelügyelőség nem ér rá ezzel a témával foglalkozni jelen pillanatban, és majd később döntenek arról, hogy mi legyen az illető osztály sorsa.
Éppen a napokban jelent meg a Maszolon egy cikkáról, hogy és ahol Török Zoltán is nyilatkozott, és én Török Zoltánon ezen a héten telefonon is beszéltem erről az ügyről, és engem tájékoztott arról, hogy pénteken az kapcsolatosan egy döntés. Nem tudom, nem olvastam azt a nyilatkozatát, amire utal.
Mindenképpen az legyen a fontos, hogy meglegyen az a bizonyos osztály, és hogy a hangulat Kolozsváron jó irányba forduljon, illetve maradjon. Tisztelt Csaba Botond képviselő úr, köszönöm önnek, hogy rendelkezésünkre
állt, és
mindenről tájékoztatott. További jó munkát kívánok.
Minden jót kívánok.